A hírek után már is folytatódik az Arénás, folytatjuk a beszélgetést Majtényi György történésszel. Témánk továbbra is a közelmúltban megjelent Egy forint a krumplis lángos, a Kádárkor társadalma című kötet. És beszéltünk már a hírek előtt arról, hogy igencsak voltak korszakhatárok a Kádár rendszeren belül, ugye az 56 utáni korszak, a megtorlások időszak, aztán a konszolidáció és a jóléti időszak, a jóléti évek, amit ugye a frizsider szocializmus vagy a gulyás kommunizmus időszakaként is szoktunk említeni, és aztán a válság, illetve a válságnak az elmélyülése. De hogyha megnézzük ezeket az időszakokat, akkor érdekes módon azért azt látjuk, hogy mindig külpolitikai tényezőkkel összefüggésben is zajlottak az események, illetve a Szovjetunióban lezajlott történésekkel. Ugye hát 1956-ot, a forradalom leverését nem kell említeni, hogy itt a szovjet vonatkozásokat, de aztán a konszolidáció, illetve a jóléti szocializmus elindulása vagy kiépülése, az meg egyértelműen a hruscsovi váltáshoz, vagy a hruscsovi modellhez köthető, és aztán a válság időszaka pedig a gorbacsovi reformpolitikához, vagyis mindig és jó részt mindig szoros együttállás volt éppen azzal, hogy az adott időszakban mi történt a Szovjetunióban. Mondhatjuk úgy is, hogy a Kádár rendszer kottáját azért jó részt a Szovjetunióban írták.
Tehát hogy a Kádár János személy szerint is próbált általában maximálisan igazodni a szovjet pártvezetés elvárásához, és Hruscsovval neki eléggé személyes jó kapcsolata volt, és ami a 60-as években történt Magyarországon, az részben abból is következett, hogy ő a Hruscsovnak a politikáját értelmezte, és ahogy megpróbálta azt a magyarországi viszonyokra átültetni, de ettől függetlenül nyilván abban, ami Magyarországon történt, sok mindenkinek volt szerepe, tehát amiről már beszélgettünk, hogy a különféle társadalmi csoportok tagjainak, és hát nyilván a pártvezetésnek a politika is különbözött a szomszédos országok pártvezetésének a politikáját, és nyilván ez is tette Kádár Jánost a nyugat szeméből egy elfogadható szocialista vezetővé, hogy Magyarország olyan kép alakult ki a nyugati világban, és ez a legvidámabb barak, úgymond, tehát egy ilyen élhető szocialista ország képzete bontakozott ki Magyarországról a nyugati sajtóban is. Ez is részben következett abból, hogy a hruscsovi pártvezetés is Kádárnak nem független a személyes adottságaitól, például az alkalmazkodó képességétől, egy ilyen közvetítő szerepet is szánt a nyugat felé.
Ja, visszatérve még a könyv címére, az Egy forint a krumplis lángos, ami azért többféle rigmusban is felelhető, több változat is kering, aszerint, hogy éppen ki milyen attitűddel viszonyult a rendszerhez, de azért óhatatlanul ebben is ott van a nosztalgia, tehát amikor egy forint volt a krumplis lángos, amikor 3,60 volt a kenyér.
Igen, de maga ez az idézet is mutatja, tehát a Kádár rendszer megítélésének a sokféleséget, hogy az első forrás, amiben ezt ismerjük, az alig, hanem egy ilyen 57-ben keletkezett irat, ami arról szól, egy rakamazi ember bement a helyi italboltba, és skandált állítólag ilyen itt a állapotban, hogy egy forint a krumplis lángos, le van szarva Kádár János, amiben más okok mellett ilyen bírósági ügy is lett.
1957-ben.
Igen, és hogy utána pedig hát volt egy olyan változata is a rigmusnak, hogy egy forint a krumplis lángos, ilyen soká Kádár János. Uh-huh. Tehát ami mutatja, hogy elég szélsőséges megítélésé voltak nyilván a korszakban is az ő szerepésnek.
Ebben még kevésbé motivált az, hogy visszasírjuk az
igen,
olcsó lángos időszakot.
Igen, de volt egy ilyen változat is, amikor a Ferencváros bajnok lett, hogy bajnok lett a Ferencváros, vagy a gyerek Kádár János, tehát mutatja, hogy nagyon sok ilyen hétköznapi jelenséget, hogy közvetlenül az ő személyhez kötöttek, és így arra is utal, hogy a rendszer elfogadottságának az egyik oka az életszínvonal politika volt, ami, hogyha mégis Kádár Jánosnak a politikai szerepéről beszélünk, azt így hangsúlyozni kell, hogy az ő számára és az ő szempontjában nagyon fontos volt, hogy viszonylag széles társadalmi csoportok számára egy megfelelő életszínvonalat teremteni, és ebbe több, mögött több megfontolás is volt, részben a Ruscsovi politika hatása, részben az is, hogy a saját uralmának a biztosítása, és részben a rendszer fenntarthatóvá tétele.
Igen, csak ez ugye sajátos módon egybeesik az SKP 1962-es kongresszusa volt, az, ha jól emlékszem, amikor a Ruscsovi politika meghirdette, és egyáltalán használta azt a szót, hogy fogyasztás. Igen. Ami azért korábban a szocializmus időszakában nem volt egy jellemző szóhasználat. Ez az életszínvonal politika egyébként oly módon abszolút tudatos volt, hogy az volt a cél, hogy igenis legyen Orion TV, legyen Réka szekrénysor, legyen Telek Pomázon, 5 év után pedig Wartburg kiutalás. Fontos velejárója volt ez a rendszernek, a rendszer elfogadtatásának, mert azért, ha körbenézünk az akkori időszak szocialista táborában, azért voltak olyan rendszerek, ahol hát csak nem totális volt a hiánygazdaság, vagy jellemzőbb volt inkább a hiánygazdaság, nem nagyon lehetett beszélni jóléti fogyasztásról, és azért ott is fennmaradt a rendszer 89-90-ig.
Igen, de ezek a vívmányok, így nevezzük őket, azért hozzájárultak a rendszer elfogadottságához, és ezek részben, egyrészt amit nem is tudatosan vezettek be, pedig mindig úgy szokták emlegetni 57-től van Lotto, hogy ez is egy ilyen kádári gesztus volt az emberek fel, és megnézzük a társadalom fel, akkor megnézzük a levétári forrásokat, abból az derül, hogy folyamatosan fontolgatták a Lotto játékbevezetését, tehát egy nyeremény játékbevezetését, és gyakorlatilag ilyen adminisztratív okai és ilyen gazdasági megfontolások voltak amögött, hogy pont 57-ben vezették be, és nem ilyen társadalom felé. Tehát gesztus volt, vagy az, hogy az autók magánforgalma 57-ben indult meg, az sem volt egy teljesen tudatos, egyszemélyes döntésnek az eredménye, de minden esetre minden ilyen jelenség az hozzájárult a rendszer működéséhez és elfogadtatásához.
Beszéltünk már az alkalmazkodásról, illetve hogy elfogadni a rendszert hosszú éveken, évtizedeken keresztül. Talán Rajnerem János történész használja azt a kifejezést, és azt hiszem, hogy a könyvben is visszatér ez a kifejezés, ez a kádárista közérzet. Tehát, hogy a többség nem volt lelkes híve, vagy feltétlen híve a rendszernek, de ellenfelesen. Mondhatjuk, hogy ez egyfajta ilyen békés opportunizmus volt?
Igen, de abszolút le lehet írni egy ilyen békés opportunizmusként ezt az állapotot, ami azt jelenti, hogy nem voltak látványosak a társadalomban az ilyen társadalom ellenállást mutató cselekedetek, ami nem azt jelenti feltétlenül, hogy mindenki elégedett volt Kádár János politikájával, de hogy a nyilvánosságban ilyen látszat alakult ki, és kialakultak olyan keretek, amelyek között az emberek be tudták rendezni a saját életüket, tehát hogy nem feltétlenül a mindennapok szintjén a diktatúra működése nem feltétlenül befolyásolta mindenkinek az életét, és ez ilyen lehetőséget kínált egy békés opportunizmusra.
Azt nyilatkozta egy interjúban a mostani könyv kapcsán, hogy mindenki egy szem volt a láncban, vagyis a Kádár rendszer, vagy általában az ilyen típusú, ilyen berendezkedésű rendszerek alulról is építkeznek, vagy alulról is épülnek?
Igen, tehát hogy ez egy, hát ebben nyilván kényelmetlen belegondolni, mert egyszerűbb egy olyan úgy elkezdeni a rendszert, hogy a magyar társadalmat a különféle diktatúrákban elnyomták, és hogy nincsen egyéni felelősség ebben, vagy kollektív felelősség, de megnézzük ezeket akár ezeket a forrásokat, amiket a könyvemben idézek, meg elemzek, azokban kiderül, hogy valamilyen szinten azért mindenkinek van felelősség egy ilyen rendszer hosszú távú fennmaradásában, és hát és nyilván ennek az ebből következő tapasztalatok levonása az több gondolkodásra késztet, meg további elemzésekre, mint hogy csak úgy látjuk az egész rendszert, mintha mindenki egyszerűen elnyomásban élt volna, és minden, ami rossz volt, az fölülről érkezett volna. Ilyen, ennek kapcsán elemzem a Hannah Arendtnek, vagy idézem a Hannah Arendtnek a totalitarizmusról szóló írásait, és gyakorlatilag úgy írja a totalitárius rendszert, ez egy olyan rendszer, ahol elveszik az autonóm cselekvésnek a lehetősége, és amit már említettem, hogy a társadalmat korábban átszövő szolidaritásnak a szálai azok elszakadnak, és az emberek elfelejtenek közösségként viselkedni, és mindenki a saját egyén életére összpontosít, ez leírható egy ilyen atomizált társadalomként is, de egy tömegtársadalomként is, ahol az emberek, mivel csak a saját érdekéket tartják szemmel, gyakorlatilag tömegként viselkednek, és nem autonóm emberekként, meg közösségként.
Visszatérve még erre a szocialista fogyasztói társadalomra, vagy ahogy szoktuk emlegetni, frigider szocializmusra, több különösen érdekes fejezet is foglalkozik ezzel a könyvben, és az is érdekes, ahogy egybegyűjtötte a korabeli lapok írásait, amiből ugye kibontakozik egy viszonylag széles körű polémia erről a fogyasztói magatartásról, és úgymond a kispolgári létről itt az újírásban, az élet és irodalom hasábjain írók, közéleti személyiségek, publicisták vitatkoztak erről. És van itt egy, hát egy különös igazi gyöngyszem, ez a Kesudió, bizonyos Kesudió vita, ami Berta Bulcsú íróhoz köthető, és ez az és hasábjain bontakozott ki ez a vita. És ugye Berta Bulcsú azt írta, hogy, vagy hát arról elmélkedett, hogy meddig érdemes fokozni ezt a típusú fogyasztást, minek egyáltalán a Kesudió, amikor ott a mogyoró vagy a mandula, sőt, ezek még jobbak is a Kesudiónál, és arra következtetésre jutott, hogy teljesen értelmetlen pazarlása Kesudió fogyasztása.
Hát igen, volt egy általános vitam, ami azért kétségén vannak a kapcsolatban, hogy minden embert elért volna, vagy mindenkit foglalkoztatott volna, hogy a szocialista erkölcsiséggel, meg a szocialista ember képével hogyan egyeztethető össze a fogyasztói, úgymond fogyasztói szocializmus megjelenése, például a frigider megjelenése, az hogyan kényelmesíti el az embereket, erről szólt részben a úgynevezett frigider szocializmus vita. Ez már hasonló vita volt ugyanígy Romániában is a frigidernek a megjelenéséről, és amikor a frigider már egy ilyen elfogadott tárgyá vált, vagy ilyen általános használt tárgyá vált a háztartásokban, akkor mindig újabb és újabb tárgy volt, ami kapcsán ezt föl lehetett, vagy újabb fogyasztási cikk volt, ami kapcsán ezt föl lehetett vetni, és gyakorlatilag úgy tűnt, hogy az embereket a fogyasztás kérdés ezért elég erősen foglalkoztatják a szocializmusban is, és talán nem is volt véletlen, hogy ezt akkor ilyen kispolgári mentalitásként jellemezték, hogy nyilván amivel a rendszer legjobban tudott hatni, az ez az életszínvonal politika volt, és különféle fogyasztói cikkeknek a meghonosítása, ami az emberek számára hát egy gyakorlatilag plasztikusan mutatta a rendszer sikerességét. Ugye ezt is meg lehet most már vásárolni.
Amiről beszélünk, ez úgy nagyjából a 1965-75-70-es évek végéig tartó időszak, ami úgymond az aranykora ennek a kádári rendszernek, dinamikusan emelkedtek a reáljövedelmek, ennek nyomán azért megindult és bővült és nőtt a fogyasztás, de hát egyúttal, ahogy a könyvből is kiderül, megjelentek a jövedelmi különbségek, vagy az életszínvonalbeli különbségek, és a 70-es évek végére, 80-as évek elejére ez az olló egyre nagyobbra nyílt. Mindez kikezdte azért, vagy kikezdhette egyáltalán valamilyen formában a szocialista rendszert?
Hát, amit nagyon fontos elmondani, hogy egy ilyen korlátozott nyilvánosság volt a Kádár korszakban, vagy Kádár korszakban is, ami...
Hát még szegénységről ugye nem lehetett
igen,
beszélni,
tehát az egyik ilyen tabu téma a szegénység volt, és az egyik ilyen nagyon híres történet, meg jellemző történet az, hogy amikor a Kemény István megtartotta az akadémián egy ilyen, 1970-ben egy ilyen zárt körben a szegénységről szóló előadását, akkor őnek ezután gyakorlatilag el kellett később, de el kellett hagyni az országot, és ezt az előadásnak a szövegét a statisztikai hivatal elnökének a páncélszekrényébe zárták, mutatja, hogy a szegénységről nem lehetett beszélni. Ugyanakkor a pártvezetők aztán voltak olyan jelentések, például az országos tervhivatalt, amelyek arról szóltak, hogy a 69-ből például, személy szerint Kádár János is látott, ami arról szólt, hogy az ország 10%-a él a létminimum alatt, ami gyakorlatilag az ország 10%-a szegény, és volt, hát tudták, hogy létezik ez a jelenség, de megpróbálták a nyilvánosságban eltüntetni, és valami nem jelenik meg a nyilvánosságban, azt jelenti, hogy nem is kell vele foglalkozni, és amikor mégis megjelent, akkor pedig azoknak az embereknek a hibájaként állították be, akiknek szegénységben kellett élniük. Ez nagyon jellemző volt a cigányság a romákkal kapcsolatos párthatározatok.
Igen, volt,
igen, tehát a párthatározatok között körüli vitákra, ami azt a látszatot keltette, hogy a pártam mindent megtesz értük, csak ők maguk nem képesek élni ezekkel a lehetőségekkel, és nagyon jellemző volt, hogy amikor részben megpróbálták felszámolni a cigánytelepeket, akkor először azokat akarták felszámolni, amelyek a nagyobb utak mellett voltak, tehát hogy ne legyenek, hogy a szegénységnek ez a formája ne legyen látható. És tehát a könyvemben van egy fejezet, ami egy Lottó 5-ös körüli történet, hogy ez volt egy Schiffer párnak egy olyan filme, ami egy Lottó nyereményről szólt. Ez 1971-es film, és az dolgozta föl, hogy egy gyöngyösi pincér, aki megnyerte a Lottót, és milyen leveleket kap. És gyakorlatilag az ország minden tájékára. Hát nem, az volt, hogy igen, megjelent az újságokban Lottó nyertesnek a neve, és az ország minden tájára, ország minden szegletéből
írta.
Ezelőttek a levelek. Azt hiszem 350 levél maradt fenn ebből, és gyakorlatilag volt, aki nem tudta, hogy hol lakik csak azt, hogy Gyöngyösen, csak azt írták rá, hogy Gyöngyös vendéglátóipar és a pincérnek a nevét, és így is megkapta a levelet, de volt, aki csak a nevet írta rá, és utána még azt sem tudta, hogy Gyöngyös, és így is megkapta, meg egész országban ismerték, meg Gyöngyösen is tudta a postás, hogy hova kell vinni, de nem csak emiatt érdekes a történet, hanem amiatt is, hogy elolvassuk ezeket a leveleket, akkor ilyen iszonyatos leírásai, tehát iszonyatosan pontos leírásai a korabeli szegénységnek, hogy akkor is éltek emberek szegénységben, nyugdíj nélkül, még ilyen hortikorból fennmaradt munkás lakásokban, ilyen elzárt telepeken, és hogy hát nem bízhattak a pártam gondoskodásába, és ezért a gyöngyösi pincértől várták volna a segítséget. Az indoklásban általában az szerepelt, hogy azért, mert ő az ország leggazdagabb embere.
Említette, hogy nagyjából 10%-a volt az ország lakosságának, akik a létminimum alatt éltek, vagy akik a legszegényebbek voltak. De azért van egy megdöbbentőbb szám annak ellenére, hogy ugye arról beszélünk, hogy elindult a jóléti szocializmus, vagy a frigider szocializmus, de van egy megdöbbentőbb szám, ami Kemény István, illetve aztán később Ferge Zsuzsa kutatásaiból körvonalazódik, miszerint azért a társadalom 30-40%-a még a szegénységi küszöbhöz közel járt. Tehát azért ez egy elég nagy hányad a társadalomnak.
Igen, de azt el kell mondani azért, hogy a Kádár korban ebben volt változás, tehát hogy gyakorlatilag azok a belső statisztikák is azt mérték, hogy a 70-es években azért ennek csökkent a mértéke, de azt kell látni, hogy volt egy olyan jelenség, ami túlélte a Horthy korszakot, és gyakorlatilag a Kádár korszakban is továbbért, és az, ami a rendszerváltás után felszínre került, mert megjelent jobban a nyilvánosságban, az nem egyszerűen csak a rendszerváltás utáni korszaknak a terméke, hanem éltek szegénységben akkor is emberek, illetve éltek nélkülözésben, és minden
valamilyen formában öröklődött rendszerek.
Igen, és az is kimutatható, hogy van folytonosság ezek között a családok és emberek között.
Ugye ez mennyire fontos terület vagy vetület, aztán az is jelzi, hogy talán nem véletlen, hogy az első ellenzéki civil kezdeményezés, ugye emlékszünk, igen, a SZETA, a szegényeket, igen, támogató alap volt, ami, igen, éppen, igen, ezt a kérdéskör jegyében jött létre a 70-es évek, igen, végén, ugye, ha jól, igen, emlékszem, igen, a 70-es évek végén, és aztán a későbbi SZDSZ tulajdonképpen ebből nőtt ki. De hát azért ne feledkezzünk meg arról, hogy volt azért egy viszonylag széleskörű szociálpolitikai ellátó rendszer, és ezzel is foglalkozik a könyv, hiszen azért elindult a családtámogatások, igen, rendszere, a GYES, aztán később a GYED és a családi pótlék, szintén ebben az időszakban, a Kádár korszakban.
Igen, egyrészt az akkori demokratikus ellenzék számára nagyon fontos volt a társadalmi szolidaritásnak a kérdés, és ez is az egyik gyökere az akkori ellenzéki mozgalmaknak, hogy a szegényekkel, kirekesztettekkel közösséget vállaltak a pártállammal szemben is. És ami nagyon fontos ennek kapcsán, valóban a család kérdés az nagyon fontos volt a kádári hatalom számára, és erről sok nyilvános diskurzus szólt, és nagyon érdekes, hogyha megnézzük a politikai bizottsági jegyzőkönyveket, a Kádár János maga, akinek nem volt gyereke, nagyon hosszasan tudott beszélni a család és a gyerekvállalás fontosságáról, és elítélően azokról, akiknek nincsen gyerekük, nem magára gondolt, vagy nem vállalnak gyereket. És hogy ennek, ennek több cél megmutatható, meg ennek, hogy általában a különféle diktatórikus rendszerek, vagy autoriter rendszerek sokat foglalkoznak az egyének magánszférájával, családokkal, demográfiai kérdésekkel, és ezzel is inkább a magánszféra felé terelik a figyelmet a közügyek felől, és ennek lehet egy ilyen célja is, hogy van két szociológista, a Dubcsik Csaba és a Tóth Olga, akik ilyen familista rendszerként írták le ezt, tehát, hogy ezt a jelenséget, ami azt jelenti, hogy próbálják az emberek figyelmét minél inkább a saját családjukra, a saját privát szférájukra fordítani, hogy ne más jelenségekkel foglalkoznak, vagy ez is meghúzódhat el mögött, attól függetlenül, hogy nagyon fontos szociális intézményeket is alapított a Kádár korszak.
És aztán volt ehhez kapcsolódóan, illetve a fogyasztáshoz kapcsolódóan egy elég széleskörű népesedési vita, ami szintén különböző lapokban, irodalmi folyóiratok hasábjain folyt, és hát ennek a mottója az még máig visszaköszön, ez a kicsi vagy kocsi, ami Fekete Gyula íróhoz köthető, vagy az ő írásához köthető. Ezzel is egy külön fejezet foglalkozik a könyvben.
Hát ez nem választható a demográfiai kérdés attól, amit mondtam, hogy az emberek figyelmét próbáltak. Nyilvánosságban próbálták olyan jelenségek felé fordítani, ami úgymond azért a pártállam érdekeit is szolgálta. És nagyon érdekes, itt egy olyan diskurzust karoltak fel, ami már a népíróknál is megvolt, meg abszolút ilyen háború alatti, meg előtti jelenség is. És hát ennek kapcsán is meg lehetett jeleníteni a pártállamnak az eredményeit, hogy mit tesz a pártállam a családok érdekében, hogyan ösztönzi az embereket, fiatal párokat gyerekvállalásra, hogyan segíti a család alapításukat. Tehát ez nyilván nem volt független, az, hogy mi jelenhetett meg a nyilvánosságban, nem volt független tehát a pártvezetés konkrét céljaitól.
Itt egy sajátos fogyasztói társadalom ról beszéltünk a könyv kapcsán. Ugyanakkor, hát ezt is érintettük, azért ugye ott volt az a szemlélet, hogy a szocializmus embere mégiscsak egy puritán ember, a kommunizmus embere meg aztán különösen az. És ennek kapcsán az jut eszembe, hogy visszatérve Kádár Jánosra és Kádár János személyiségére, hogy Kádárt sokan mindmáig úgy tartják számon, hogy ő aztán az igazán puritán ember volt, aki lemondott az előjogokkal, kifejezetten puritán módon akart élni, de hát a korábbi könyvből, a K-vonal című könyvéből tudjuk, hogy ez azért nem feltétlenül volt így, tehát ez inkább azért csak a Kádár legendáriumnak a része.
Igen. Tehát ugye nagyon fontos a Kádárral kapcsolatban, hogy volt egy ilyen nehezen leírható alkalmazkodó képesség, ami segített őt például a szovjet vezetőkkel való kapcsolattartásban is, de felismerte azt is, hogy milyen magatartások elfogadhatóak a közvélemény számára, és egy nagyon szimbolikus gesztus, amiről már írtam másik könyv is, például a Vezércselben, ami hogy az volt, hogy ő gyakorlatilag az 50-es években az ő életvitele nem volt igazán megkülönböztethető a többi pártvezetőjétől, esetleg az, hogy hol szerzett magának villát, ez a Cseri utcai villa egy ilyen elhagyott...
Ahol egyébként
igen, egy ilyen elhagyott részén volt a Rózsadomnak, tehát akkor ez még külterületnek számított, de amikor megszerzett a 170 négyzetméteres villát, akkor egy úszómedencét építetett a kertjébe, és állítólag Péter Gábor szerint legalábbis tőle, tehát az államvédelmi vezetőjét örökölte meg ezt az úszómedencét, vagy irigyelte meg ezt az úszómedencét, mert ő is építetett egy ilyet a kertjében, de később, amikor a 57-ben elvesztette ezt a villát, és amikor 57-ben visszatérhetett oda, már a hatalom évében, akkor betemetett ezt a villát, és bábolnáról tyúkokat hozatott a kertbe, és amikor jöttek hozzá a vendégek, nem gyakran jöttek, de amikor jöttek, vannak róla a fotók, hogy a tyúkokat mutogatta a kertben, és azzal büszkélkedett, hogy ő maga etette őket, azért tudjuk, hogy a kormányőrök engedték ki, megzárták be a tyúkokat, és hogy hát nyilván ez is egy ilyen gesztus volt, és neki minden cselekedet azért szimbolikus gesztus volt.
Tehát közvetítette kifelé a puritán Kádár János képet.
Igen, ez elsősorban a közvetlen pártvezetés tagjának szól, de azok a történetek, amelyek róla szóltak a nyilvánosságban, ezt a képet erősítették.
Az elmúlt órában Majtényi György történész volt a vendégünk itt az Arénában, és egy közelmúltban megjelent könyvéről, az Egy forint a krumplis lángos című kötetről beszélgettünk, ami a Kádárkor társadalmával foglalkozik. Köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy itt volt nálunk.